Az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk, most a 20. fejezet első 16 versét olvasom, az előző fejezetben Pál apostol efézusi szolgálatáról hallottunk, és arról, hogy az evangélium hirdetése egy nagy városi zavargásba csapott át. És innen folytatja Lukács, a könyv szerzője, a leírást. Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Makedóniába. Bejárta annak vidékeit, számos beszédben bátorította őket, majd elment Görögországba. 3 hónapig maradt ott, mivel azonban a zsidók merényletet terveztek ellene, amikor hajóra akart szállni Szíria felé, úgy döntött, hogy Makedónián áttér vissza. Elkísérte őt a béreai Szópatrosz, Pirrosz fia, a tesztalonikaiak közül pedig Arisztarkosz és Szekundusz, a derbéi Gájusz és Timóteus, valamint az ázsiai Tikikosz és Trofimosz. Ezek előre mentek, és Troászban vártak ránk. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után elhajóztunk Filippiből, és 5 nap múlva érkeztünk hozzájuk Troászba, ahol 7 napot töltöttünk. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig tanított, és az álomtól elnehezülve leesett a 3. emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Aztán felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Mi pedig előre mentünk, és hajóra szállva Asszoszba utaztunk, hogy ott vegyük fel Pált, mivel így rendelkezett, odáig ugyanis gyalog akart jönni. Mikor Asszoszban ránk talált, felvettük a hajóra, és Mittilénbe mentünk. Onnan tovább hajóztunk, és a következő napon eljutottunk Kioszig. Másnap befutottunk Számoszba, az ezt követő napon pedig elmentünk Milétoszba. Pár ugyanis már előzőleg úgy döntött, hogy Efézus mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt töltenie Ázsiában. Sietett, hogy lehetőleg pünkös napjára Jeruzsálembe érkezzen. Hát, kedves testvérek, az egyszerű igehirdető azt mondaná, hogy ebből a történetből az a tanulság, hogy ne aludjatok el az Isten tiszteletem, mert az igen, igen veszélyes lehet, ha nem is a 3. emeletről estek le, hát az elsőről lehet, de még a székről leesni is alvás közben veszélyes, és akkor még nem beszéltünk a lelki veszélyekről, hogy mi történik azzal, aki elalszik az igehirdetés alatt. Mire persze egy felvilágosodott gyülekezet, ha kicsit is ismeri a Bibliát, és van egy csepp esze, akkor tiltakozik, és azt mondja, hogy nem, mert a tanulság ebből a történetből az, hogy az ige hirdetők ne beszéljenek hosszan. De ezt nem mondtátok, ezt is én kell, hogy a szátokba adjam. Azaz, meglepő, hogy milyen könnyen bele tudjuk olvasni a magunk érzéseit, elvárásait és frusztrációit egy bibliai szakaszba. A lelkipásztornak az a baja, hogy miért alszanak el az ige hallgatók, az ige hallgatóknak meg az a baja, hogy miért beszél hosszan a lelkipásztor, és mind a ketten mutogathatnak Párra, meg Eutikuszra, meg erre a történetre. De ez csak leleplezi azt, hogy mennyire igaz, hogy a bibliai szakaszban sokszor a saját igazságainkat keressük, saját tanulságot keresünk magunknak, és nem azt próbáljuk meghallani, hogy mit mond a Szentlélek a gyülekezetnek egy-egy bibliai szakaszon keresztül. Hogy mit mond a Szentlélek Isten népének egy ilyen szakaszon keresztül ma, mert nem azt mondja, hogy kedves testvérek, jól vigyázzatok, ne aludjatok el, mert ma hosszú lesz az ige hirdetés, És azt sem mondja, hogy kedves lelki pásztorok, jól vigyázzatok, hogy ne beszéljetek túl hosszan, mert elalszanak a hívek. Mert a Szentléleknek ennél komolyabb, mélyebb és valóságosabb üzenetei vannak. És ehhez meg kell látnunk azt is, hogy akkor Lukács, aki írja ezt a könyvet, az apostolok cselekedetéről írott könyvet, meg aki írta azt az evangéliumot is, amiből olvastunk, hogy Lukács mit akar mondani? Mi az ő üzenete? Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit mond a Szentlélek ma, meg kell érteni, hogy mit mondott a Szentlélek Lukácson keresztül ott és akkor. És ezért kiemelkedhetünk az olcsó moralizáláson, vagy alkudozáson, hogy most akkor hány percet adunk itt egymásnak, mi a kompromisszum, és odafordíthatjuk a figyelmünket Isten igéje és a Szentlélek felé. Ennek a szakasznak, amit felolvastam, három egysége van. Az elsőben Pál elindul Efézusból, ez egy több hónapos időszakot vesz nagyon röviden Lukács egybe, hogy hogyan utazik és hogyan bátorítja sok beszéddel, számos beszéddel bátorítja a gyülekezeteket. Megérkezik az úton Troászba, ez a második szakasz, ott 7 napot tölt, de ott beletekintünk egy istentiszteletbe Troászban, ahol történik az Eutikosz történet, és utána aztán tovább utazik az apostol, megint összefoglal Lukács egy hosszabb utazást. Nagyon fontos az utolsó vers viszont az volt, hogy azért siet, és ez az egész utazás arra mutat, hogy elérkezzen pünkösd napjára Jeruzsálembe, mert ott dolga van, mert ott küldetése van. És ezért ez a három szakasz két fókuszt helyez elénk ma, Isten tisztelet, Troász és küldetés. Isten tisztelet útközben. Itt van ez az út, egy küldetés, és ebben látjuk az Isten tiszteletet. És ezért arról fogunk most beszélni, hogy mi az Istennek kedves Isten tisztelet, és hogyan kapcsolódik Isten népe küldetéséhez. Mi az Istennek kedves Isten tisztelet, és hogyan kapcsolódik a küldetésünkhöz, mint Isten népe, mint gazdagréti gyülekezet? 3 pontban természetesen, lehetne persze 4 is, de akkor tényleg elaludnátok. Az Isten tisztelet feladata az első, az Isten tisztelet munkája a második, és az Isten tisztelet csodája a harmadik. Mi az Isten tisztelet feladata? Ha megnézzük ezt a szakaszt, a troászi részt, ott egy Isten tiszteleten találjuk magunkat, ahol a következő dolgok vannak jelen, a következő elemek vannak jelen. Az első az ige hirdetés. 3-szor szerepel az a szó, hogy tanított, hosszan tanított Pál, egyszer pedig azt, hogy beszélt hozzájuk. A második, amit látunk, az a közösség. Összegyűltünk és együtt vagyunk, és a harmadik, ami az Isten tiszteleten történik, az úrvacsora. Azt olvassuk, hogy azért jönnek össze, hogy megtörjék a kenyeret, és itt esik még meg az Isten tisztelet részeként a gyógyítás, illetve a feltámasztás ennek a fiúnak. Miközben, ahogy mondtam már, de most nézzük részletesebben, Pál Jeruzsálembe tart, és tudja, hogy Jeruzsálemben fogság, üldözés, szenvedés vár rá. Lukács evangélista, aki a Lukács evangéliumot is írta, és az abcselt is írja, egészen világosan egy párhuzamot rajzol itt Pál apostol és Jézus között. Tudnék, Lukács szerkesztésében az evangéliumban van egy döntő pont, amikor Jézus beáll abba az irányba, hogy Jeruzsálembe megy, és betölti a küldetését Jeruzsálembe, és az evangélium sok története erre van felfűzve, Jézus úton van Jeruzsálembe, hogy ott betöltse a küldetését, azaz meghaljon a kereszten, és feltámadjon. És hasonlóan látjuk Pál apostolt, aki szintén Jeruzsálem felé fordul, ahol szenvedés, fogság vár majd rá. És ahogy Jézus ezen az úton tanít, és gyógyít, és szabadít, hasonlóan Pál apostol is itt Troászban, ezen az Isten tiszteleten ugyanezt teszi. És nagyon érdekes még, hogy ahogy Jézus előre küldi a tanítványait egy helyen, úgy Pál is maga előtt küldi bizonyos munkatársait, akikről olvastunk. Mint ez azért fontos, mert Lukács azt akarja láttatni velünk, hogy Pál Jézus lelkének erejével és vezetésével a mesteréhez hasonló utat jár be, és ezen az úton, a küldetésnek ezen az útján van az Isten tisztelet. Mert hogy Pál különben tudja, hogy a troásziak,
meg a gazdagrétiek, ha hűségesek, ugyanezt az utat fogják járni. Hogy Jézus követése mindig valamilyen értelemben küzdelemmel és szenvedéssel jár. Azt mondta, ezt olvastuk a lekcióban, hogy aki utánam akar jönni, aki követni akar engem, annak fel kell vennie a keresztjét. Mi tehát az Isten tisztelet feladata és lényege? Miért gyűrünk össze? Miért találkozik a gyülekezet hétről hétre? Milyen elképzelések, milyen vágyak mozgatnak? Mi van ma benned, amikor idejössz? Mit vársz? Miért jössz ide? Miért gyűlik össze a gyülekezet? Az egyetlen helyes, igaz, bibliai és tiszta válasz azért, hogy azt a küldetést, aminek az útján járunk, azt betöltsük. Az Isten tisztelet megerősít, hogy egy küldetést betölts. Isten tisztelet és Isten népének a küldetése összekapcsolódik, elválaszthatatlanul egybefonódik. Isten népe azért találkozik újra, azért gyülekezik össze újra, hogy ahogy Istent magasztalja, hogy Isten igéjét hallja, vele találkozzon, és megerősödjön abba, hogy betöltse az összes többi napon és az életének minden napján azt a küldetést, amit Krisztustól kapott. Ennek a küldetésnek, ami az egész életünk egyénileg, meg közösségileg is, ennek a küldetésnek a motorja az Isten tisztelet. A szívdobbanása, hogy ide jövünk ki, itt pakoljuk ki a sebeinket, amit a küldetésben szereztük, ide hozzuk a nyomorúságainkat együtt közösen, a kudarcainkat abban, hogy Istennek éltünk volna. Hogy aztán itt kapjuk Istennek a bocsánatát, itt kapjuk a kegyelmét, itt kapjuk az erejét, itt kapjuk a megújulást, hogy aztán betöltsük a küldetésünket. Mi történik, ha az Isten tisztelet leszakad Isten tervéről? Mi történik, ha te nem azért jöttél ma? Ha nem az határoz meg minket, mint gyülekezetet, hogy van egy Istentől való küldetésünk, hogy az egész életünkkel őt szolgáljuk, és őt tegyük ismerté mások előtt. Ha ez leszakad, mi marad? Mire van akkor az Isten tisztelet, ha nem arra van, hogy betöltsük, hogy megerősödjünk arra, hogy betöltsük az Istentől való küldetést? Akármi is marad, ami marad, az nem Istenért lesz, hanem önközpontú lesz. Az az énről fog szólni. Két, nyilván sokféle módon lehetne erről beszélni, de két nagyobb irányról hadd beszéljek. Az egyik a hagyományos hagyománynak, vagy a tradicionalizmusnak a kísértése, hogy azért vagyunk, hogy az atyáink hitét megőrizzük, hogy egy csúnya, gonosz világban egy nemes örökséget megtartsunk. Hogy valahogy ezt a magyar református kultúrát fenntartsuk, miközben az egész világban darálódik le minden, ami ennek a kultúrának a része. Hogy a küldetés az, hogy megőrizzük azt, ami van. És miközben ebben van valamennyi igazság, hiszen a hit valóban átadatik egyik generációról a másikra. A keresztény egyháznak nem az a küldetése, hogy múzeum legyen. Mert akkor alapvetően eltéveszti a célt. Ami konkrétan azt jelentheti, mert mondhatod, hogy jó, hát a gazdagréti gyülekezet az minden, csak nem egy ilyen tradicionalista közösség. Aha, egyénileg hogy jelenik ez meg? Az oszlopos tagok kísértése. Hogy azért jössz a gyülekezetbe, nem tudatos. Oszlopos tagként, mert megérkezel, mert ebben ezt fenntartod, mert te itt vagy valaki, mert ez megerősít abban hétről hétre, hogy te itt vagy valaki, mert értjük, mert ez az, mert ettől vagyok valaki. Hogy el fogok menni, jelen leszek, oszlopos tag vagyok, fontos ember vagyok, fenntartom ezt a gyülekezetet, és nem így mondom, de ezt érzem, annyira jó tudnom, hogy én ez vagyok. És az Isten tisztelet hétről hétre, na jó, két hétről két hétre, megerősít abban, hogy én egy fontos ember vagyok. Ez ugyanez. Vagyok valaki. Mi nyilván minden közösségben, ahol súlyos vagyok, befolyásos vagyok, vezető vagyok, ott vagyok valaki. És ha egy idő után arra használom a közösséget, hogy én vagyok valaki, rég elvesztettem azt, hogy mire van ez a közösség, és mire küldetett Isten. Úgyhogy kedves presbiterek elsősorban, házi csoportvezetők, szolgálati vezetők, akik annyira sokat szolgáltok, akik annyi energiát, imádságot, időt tesztek ebbe a gyülekezetbe. Sokan hosszú, hosszú, hosszú évek óta, ami nagyon-nagyon nagy érték. És mégis, nem fordul ez egy idő után vissza, és nem kezdett el a szívedben arról beszélni, hogy te már vagy itt valaki. És ez az egész tulajdonképpen észre se veszed, hogy már nem Istenről szól a szívedben, a szavaidban, igen, hanem rólad szól. Vagy a másik kísértés, a tradicionalizmus mellett, és ez a mi inkább a kísértésünk gazdagrétem, a saját személyes, vallásos, spirituális igényeink kielégítése. Miért jöttem ide ma? Mert ma szükségem van valamire. Miért nem voltam múlt héten? Mert múlt héten nem éreztem, hogy szükségem van valamire. Jövök-e jövő vasárnap? Hát attól függ, hogy lesz-e éppen egy lelki igényem, vagy nem lesz lelki igényem rá. Ha lesz lelki igényem, eljövök, mert kapni akarok, nem? Ha meg nem lesz lelki igényem, akkor nem jövök, mert nem akarok kapni. Mert akkor másra van igényem. Ez sokkal inkább jellemez bennünket. Ez sokkal inkább jellemzi a gyülekezetünket. Hogy az istentiszteletre alapvetően így vagy úgy nekem van szükségem, és az istentisztelet dolga, hogy betöltsön, feltöltsön, inspiráljon, hogy egy kicsit jobban el tudjam végezni, ami különben az életemnek a célja, akármi is legyen az, ami nem biztos, hogy Isten küldetése és rendeltetése az életemre nézve. Szóval, Isten tisztelet feladata, hogy megerősítsen a küldetésben. Mi a küldetés? Istenért élni az egész életünkben. Mi a te narratívád erről? Fontos ember vagy az Isten tisztelet által? Lelki igényeket elégítesz ki az Isten tisztelet által? Vagy azért jössz, hogy Isten arra erősítsen meg bennünket együtt, hogy a neki való életet betöltsük, és úgy éljük a családot, a munkát, mindent, hogy abba ő van jelen. Hogy abba vele élünk. Hogy abba jó vele élni. Ez az Isten tisztelet feladata. Másodszor, sietek, mert többeknek már kezd elnehezülni a szeme, és ha leesik valaki a karzatról, nem tudom, hogy beborítom a palástal, akkor megtörténik-e a gyógyulás. Másodszor, az Isten tisztelet munkája. Ahhoz, hogy az Isten tisztelet erőt adjon a küldetés betöltéséhez, nem spórolhatjuk meg azt, amit most itt az Isten tisztelet kemény munkájának nevezek. Ebben a szakaszban Troász és az Isten tisztelet nagyon érdekes, hogy bár szerepel benne egy feltámadás csoda, valahogy, ahogy olvasom újra és újra, mintha nem a csoda lenne a középpont, hanem a tanítás. Az együttlét, a közösség és a kenyér megtörése. Tehát vannak jézusi történetek, ahol Jézus tesz egy csodát, és valahol az a csoda a központi, hogy Isten ereje jelen van Jézusban. De hogy itt ezt olvasom, azt látjuk, hogy Pál tanít, megnyújtja a tanítást, szegény gyerek leesik, meghal, Pál imádkozik érte, pont, nem látjuk, hogy mi történik. Pál mit csinál? Újra tanít, folytatja a tanítást. És a végén, hát megvigasztalódtak különben, mert a gyereket élve hozták fel. Értitek? Hogy nem a csoda a központi valamilyen módon, hanem a tanítás. Úgyhogy erről három dologról szeretnék beszélni az istentisztelet munkája kapcsán. Tanítás, közösség, úrvacsora. Ahogy látjuk, hogy az apostol először éjfélig hosszabbítja meg a tanítást, majd utána a feltámasztás után egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. Érezzük, hogy mennyire sürgető, mennyire fontos Pálnak, hogy tanítson, hogy hirdesse az igét, és ez a szó van ott, a logosz, az ige, az Isten igazsága. Hogy történjen, nyilván ez a tanítás, ez nem egy 6-8 órás monoton beszéd volt, hanem ebben benne van az érvelés, az együttgondolkodás, kicsit egy ilyen biblia magyarázat, biblia tanulmányozás szerűen. Ez is benne van a tanításban. És nyilván azért is nyújtja meg Pál a tanítást éjjelig, aztán utána hajnalig, mert ebben benne van az, hogy tudja, hogy tovább kell utaznia, és azt is tudja, hogy ez az utolsó találkozása a troászi gyülekezettel, hogy valószínű, hogy az életben nem fogja őket többet látni. De ez a tanítás, ez mindig is központi az apostolnál. Az egész újszövetségi levelek mind a Krisztusban való tanításról szólnak. Mi van a másik oldalon akkor? Mit feltételez ez a sok tanítás a másik oldalról? Odaadást, időt, figyelmet, együtt gondolkodást, energiát. Oda kellett tegyék magukat, hogy befogadják az igazságot, hogy befogadják a logoszt. Persze mondhatjuk, hogy könnyű volt nekik, mert egy Pál apostolt én is elhallgatnék szívesen, de hát az most itt nincs. De értitek, a troásziaknak meg kellett fizetnie az árát annak, hogy a tanítás, az igazság, a logosz formálja őket. És ez nem csak itt van. Mondhatjuk, hogy persze itt Pál siet, nem találkozik többet, le kell adnia, amit le kell adnia az utolsó találkozásban, de amikor megszületik a keresztény gyülekezet pünkösd után, Apcsel 2 Jeruzsálemben, akkor azt olvassuk, hogy és a tanítványok kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, meg a közösségben is, meg a kegyer megtörésében is. Ez az istentisztelet munkájának az egyik dimenziója. A ti részetekről a tanítás, az igehirdetés tudatos, szándékos, alázattal történő, mert Isten igéje befogadása. Miért? Mi történik a tanításban, az igehirdetésben? A tanításban, az igehirdetésben Isten igazságát fogadjuk magunkba. Isten igazságát engedjük mélyre süllyedni, nem csak az értelmünkben. Az értelmünkben, a szívünkben és az akaratunkban. Mindig ez a bibliai tanítás célja, hogy az Isten igazságát úgy ragadja meg, és ezzel neked dolgod van, nem csak nekem, hogy beledolgozzam az értelmembe, a szívembe, a lényembe, a Szentlélek alászálló jelenlétében. Hogy a lélek ereje által az igazság, a tanítás egészen mélyen átjárjon. Mennyivel több, mint valamit hallottam. Egészen mélyen átmosson. Legtöbben tudjátok, hogy milyen, amikor jobban ki tudjuk magunkat tenni Isten igéjének egy csendes napon, vagy egy hétvégén, vagy egy táborban, amikor folyamatosan kapjuk az Isten igéjét, és egyszerűen más emberként jövünk ki, mert átmosott az Isten igazsága. És erre újra és újra szükségünk van. Szükségünk van, hogy újra és újra azt halljuk. És nem mondd azt, hogy ezt már tudod, mert persze, hogy tudod. Tehát ez nem új információ. De halljuk, hogy kié ez a világ, hogy újra és újra átjárjon az igazság arról, hogy van egy teremtő, aki létrehívta ezt a világot és benned téged, és hogy te teremtmény vagy. Nem vagy sem Isten, és nem vagy sem semmi, hanem van egy Isten, aki szerető, hatalmas, jó. És akihez te valamilyen módon, mint a teremtménye kapcsolódsz, és hogyha megismerted Krisztust, megváltottjaként a gyermeke vagy. És szükségünk van újra és újra az igazságot magunkba fogadni arról, hogy mit jelent például az, hogy férfi és nő. Egy olyan korban, egy olyan kultúrában, ahol totálisan kezd széthullani ez a kérdés, de Istennek van egy rendje, egy elképzelése, egy felhatalmazó igazsága, ami egy gyógyító igazság, hogy van férfi és van nő. És persze összekavarodott az életünk itt is, ezért hallanunk kell, hogy Krisztusban Isten hogyan gyógyít, hogyan szabadít, hogyan áll mellénk a küzdelmeinkben. És hogy mit jelent a munka, és mit jelent a pihenés Isten rendjében. A tanításban az Isten igazságát magunkba venni arról, hogy mi ez a világ, mi a mi helyünk benne, mi az ember dolga, férfi, nő, munka, pihenés, az egész életet ez az igazság formálja meg. És persze, hogy mindezt el tudod mondani, ha egyszer megtanultad, de hát pontosan értjük azt, hogy ezt nem elég. Nem azért kell újra elmondani, mert elfelejtettem, hanem azért, mert hiába tudom, a szívem nem úgy működik. Hiába tudom, a szívem nem úgy működik, mert elhajlok tőle. Mert közben egy olyan világba élünk, ami ugyanilyen erővel nyomja a maga igazságát, vagy a maga valótlanságát az életünkben, képeken keresztül, üzeneteken keresztül, ahogy struktúrálja a munkahelyet, ahogy jelen van a családban, egy csomó hazugság és hamisság is beszáll az értelmünkbe, a szívünkbe, a lényünk legmélyére. És ezt valamilyen módon az isteni igazságnak az ereje nem ellensúlyozza, és nem hív mindig és újra vissza bennünket, akkor lehet, hogy a szánkkal még tudjuk, hogy mit vallunk igazságnak Istenről, de a szívünk, a gondolkodásmódunk, a lényünk máshogy működik. Ezért tanítás. Folytatom gyorsan, tovább megyek. Közösség. Részletek a közösségben. Minden igazság, de különösen a bibliai igazság egy közösségben ölt testet. Ez nem egy absztrakt igazság. A bibliai igazság nem egy elvont, racionális igazság, amit megtanulunk, hanem életet formáló igazság, ami egy közösségben ölt testet, mert az ember soha nem egy szám magába áll. Mint ahol nem egy szám magunkban kapjuk a valótlanságokat sem, hanem a közösségnek, a társadalomnak a részeként nem tudunk belőle kibújni. Az igazság magunkba fogadásában és megélésében egymást bátorítjuk, egymást erősítjük, egymást intjük. Ez a keresztény gyülekezet. A közösség munkája, az istentisztelet munkájának a része, mert munka. Amikor azt olvassuk itt, hogy a hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, akkor ők összegyűltek, mint ahogy mi is összegyűltünk. És ha te ma összegyűltél, ez munka. Mert valamit otthon hagytál, valamiről lemondtál, ezer más sokkal jobb dolgot csinálhattál volna, úgymond egy vasárnap délelőtt itt a nyár kezdetén. Valamiről lemondtál azért, hogy itt legyél. Az összegyülekezésben, amikor az Isten népe összegyülekezik, mindig ott van ez a dimenzió. És az is munka, hogy itt a másik ember, van, akit szeret, van, akit meg. Kevésbé szeretsz. Munka, mert találkozni kell vele, mert egy test vagytok a Krisztusban. Munka, mert ha nem szereted, vagy nem vagy vele jóban, rendezni kell a kapcsolatot, ha valóban úrvacsorába egyszer kijössz. Munka, mert el kell hordozni egymást. Ismeritek a mondást, hogy a barátodat magad választod, a családodat nem. A keresztény gyülekezet az a családod, nem a barátod. A közösség munkája. Az istentisztelet munkának része, és végül az úrvacsora. Az úrvacsora, mert mindez ott jelenik meg a kenyértörésben, ahogy mondja, ahol az igazság Krisztusban, az eljövetelében, a halálában és a feltámadásában annyira valóságosan jelen van, hogy a Szentlélek erejében a kenyér és a bor által őt magát vesszük magunkba, aki a lényünk mélyébe száll. És a jó hír, hogy ez arról is beszél, hogy ahol újra és újra elhajoltunk az igazságtól, összekevertük az életünket, vétkeztünk, vagy másokat megbántottunk, visszajöhetünk ehhez a Jézushoz, mert ez az igazság része, ahol bocsánat van, ahol kegyelem van, ahol megmosatás van, ahol helyreállás van, ahol megújulás van. Ha ez az istentisztelet munkája, és az igazság elkezd minket formálni, akkor olyan közösségé leszünk, mint hogy az Isten népe mindig ilyen közösség, ami összeütközik a világgal. És ott jön a kereszthordozás. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, kövessen engem. Ez visszafelé is igaz. Ha azt mondod, hogy na jó, az Isten tisztelet nekem ne legyen munka ebben az értelemben. Vagy ha azt látod magadban, hogy hát csak ilyen immelámmal akarom magam kitenni a tanításnak, vagy a közösségnek, akkor nem arról beszél-e ez tudatalatt, hogy azért tartom magamtól ezt távol, mert nem akarom megfizetni az árat. Mert ha ez az igazság megformálja az életemet, akkor összeütközésbe kerülök a környezetemmel. És akkor ott van az feszültség, ott van a kereszthordozás. És nem arról van szó, hogy olyan istentiszteletet szeretnék, ami egy kicsit inspirál, egy kicsit feldob, kellőképpen hosszú és kellőképpen rövid. De mélyen ne formáljon át. Mert ha mélyen átformál, az fájdalmas. Mert én valóban Krisztus követővé formálódok, és a gyülekezetünk azzá lesz egyre inkább. Az összeütközés, az út Jeruzsálem felé, Jézusnak, Pának, a troásziaknak, és nekünk is. Nem arról van ez szó, hogy félsz a Krisztus követés árától. És ezért van eleged abból, hogy túl sok tanítás, túl sok igazság, túl sok közösség érjen el téged Krisztusban. És végül itt adatik, ezen a ponton a csoda. Az istentisztelet csodája. Az istentisztelet csodája a Troászban és minden istentiszteleten, hogy a feltámadott Jézus megjelenik. Lukács több ponton is ráirányítja a tanítványok figyelmét. Az első nap, a hét első napja így kezdi, mint a feltámadás történetben a hét első napja. A felső szobában vannak itt együtt, mint hogy a felső szobában vannak itt a tanítványok, és várják a Szentlélek eljövetelét. A kenyér megtörésére jöttek össze Troászban, mint hogy a kenyér megtörésében ismerték fel az emmausi tanítványok Lukács feltámadás története Jézust. Értitek? Jézus van jelen. Ez az istentisztelet csodája. Jézus van jelen, és ennek a gyümölcse Eutikus feltámasztása. Két paradoxont kell itt látnunk. Az egyik, hogy amikor a feltámadás és a gyógyulás erői jelen vannak egy istentiszteleten, jelen vannak a keresztény közösségben, az nem jelenti azt, hogy a küldetés ne vezetne a szenvedés, a kereszt, és ezen keresztül a feltámadás felé. De nem azt jelenti, hogyha jelen van Isten ereje, ha ad szabadulást, ha ad embereknek megtérést, megújulást, ha ad embereknek gyógyulást, lelki, érzelmi vagy testi értelemben, az nem azt jelenti, hogy az egész gyülekezet meg az életünk nem menne a világgal való összeütközés felé. És ez visszafelé is igaz. Így. Csak akkor adatik a gyógyulásnak a jele, az ereje, az istentisztelet csodája a feltámasztott Krisztus valóságában. Ha megharcoljuk a harcot a kereszttel, a szenvedéssel, a sötétséggel és a nyomorúsággal. Két istentiszteleti élmény jött elém, ahogy ezen gondolkodtam. Az egyik 20 éves, egy amerikai fekete vagy afroamerikai gyülekezetbe vezet ez az élmény. Különösen egy ilyen gyülekezetre gondolok Seattle-ben, ahol az istentiszteleten kb. 1000 ember volt jelen. És ebben a fekete gyülekezetben, ez a 2,5 órás istentiszteleten volt egy, először is volt egy nagyon tudatos kapcsolódás az afrikai múlthoz és a rabszolga múlthoz. Volt egy nagy ilyen banner, nem tudom, sírtam magyarul ez mi, egy ilyen, mi ez? Mi? Molino. Igen, köszönöm. Ami arra emlékeztetett, ezt a gyülekezetet, hogy a milliókból, akiket Afrikából, Amerikába rabszolgának vittek, 75% meghalt az úton, az Atlanti-óceánon, akiknek a hulláját az Atlanti-óceánba dobálták. Ez az ő történetük. Utána nyilván ott van az egész rabszolgamúlt, már azoknak, akik túléltek Amerikában, és nyilván utána a rabszolgaság eltörlése után is mindaz az elnyomás, az a diszkrimináció, ami együtt élt. És ennek következtében a gyülekezetnek az egy részében, mert egy része egy nagyon képzett, jó módú, a másik része szegény, bűnözés és megtörtség. Ez a történelem velük él. És ezért, mivel ez a történelem velük él, mivel ebből a mélységből jönnek Isten elé, úgy imádkoznak, úgy énekelnek, úgy hallgatják az igét, prédikátorral mozogva a végén, már majdnem repülött az egészből, mint akik számára Isten, az Isten tisztelet, a tanítás, a közösség és az úrvacsora élet-halál kérdés. Amikor olyan elemi erővel kiállt egy nép Istenhez, hogy abban mindene ott van. És azért jött elém ez az emlék, mert egy pár hónapja voltam a 8. kerületben egy nagyon más gyülekezetben. A Temegén nevű református kis gyülekezetplántálás, cigányok és magyarok, körülbelül 20-15-20 bezsúfolódva egy pici kis szobába. Nincsen profi dicsőítés, mint a feketéknél volt. A teremben drogdílerek, meg futtatók. Van, aki megtér, de egy részük nem. Vicces, fantasztikus igehirdetés. Kettő. Képzeljétek el, kettő. Mert két pásztor van, és az egyik felkérte a másikat, hogy nem szeretne valami bizonyságtételt mondani. Az leadott egy olyan prédikációt, hogy így néztem. Egy cigány ember lesöpörte a református lelkészeket. És utána pedig a református lelkész, aki készült, ő is elmondta az övét. Kibírták. És ott jött ez, ugyanez az érzés, mint a fekete gyülekezetben. Ezek az emberek a mélységből, a mélységükből kiáltanak Istenhez. Ezek tudják, mi az Isten tisztelet munkája. Ezek tudják, hogy mi az a tanítás, ami megformál. Ezek tudják, hogy mi az ára a közösségnek. Küszködnek, tele vannak egymással is sok bajjal. Értitek? Egy kép befejezésül. Nem vagyunk mi túl jól lakva. Nem vagyunk mi túl jól tartva. Nem olyanok vagyunk-e mi, mint akik csak csipegetünk. A lelki kis desszertes tárról. Mi az Isten tisztelet? Kereszt nélkül nincs Jézusi erő. Jézus lement a mélységbe, leszállt a kereszten a sötétségbe, feltámadt a mélységből, hogy vele együtt mi is ezt az utat járva jelenlétének a csodájába éljünk. Ezért akármilyen nehézséged van, ne takard el Istentől, hanem tárd fel most a dicsőítés alatt, egészen valóságosan Istennek. Akármilyen nehézség van az életedben. Másodszor hidd el, hogy ahol a nehézség, a kereszt, a fájdalom, a sötétség van az életedben, ott adatik a feltámadásnak, meg a kegyelemnek az ereje. Abból fakad majd az élet. Harmadszor ebből kapsz erőt a közösséget is munkálni, elhordozni, szeretni. Negyedszer így tudjuk betölteni a küldetésünket, amire Isten egyen-egyenként és közösségként is elhívott minket Krisztusban.